Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt a Hétvégi Menetrend. Nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. Milyen változások várhatóak az idei évben az autóipari szektorban? Ezzel kezdjük a mai műsort, majd annak járunk utána, hogy mennyire öregszik a magyar autópark, hányan vesznek használt vagy éppen új autót. 7:30-tól arról is szót ejtünk, hogy közeledik a díjfizetési határidő a kötelező gépjármű felelősség biztosításoknál, majd az 5G hálózat nyújtotta lehetőségekkel is foglalkozunk. Ezt követően pedig annak járunk utána, hogy mennyire emelkednek az árak a gyerektáborok piacán az idén. 8 órától, ahogy minden vasárnap, ezúttal is zenével folytatjuk a hétvégi menetrendet, jön ugyanis a Soul History. Rota Francesco vendége a mai műsorban az énekes zeneszerző Szikora Róbert lesz. 10 órától a hétvégi menetrendben az egészségünkkel foglalkozunk. Először arról beszélgetünk, hogyan kezdjük a vitaminpótlást a hosszú téli időszak után, egyáltalán mennyi vitaminra van szükségük a fiatalabbaknak és az idősebbeknek. 10:30-tól pedig témánk, hogyan lehet segíteni a gyerekeket, iskolákat, munkavállalókat és munkáltatókat abban, miként kezeljék a fogyatékkal élőket. Kiderülnek a részletek a mai műsorból. Tartsanak velünk, már is kezdünk!
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
És akkor már is heti autós rovatunkkal kezdünk, amelyben hétről hétre autózással kapcsolatos érdekességekkel foglalkozunk. Folyamatosan szigorodnak ugyanis a környezetvédelmi normák, amiket az Európai Unió határoz meg a gyártók számára, és ez az egész autóipari szektorban változási hullámot indít el. De mit hozhat ebből a szempontból a 2020-as év? Andor Attila Olá Kornélt, az Opel Magyarország marketing igazgatóját kérdezte a részletekről.
Autós trendek az Opel Insignia szakmai együttműködésével.
Mi az az irány, mi az az út, amit kvázi a bürokraták kijelölnek az autógyártók számára? Azért csak kvázi, mert azért azt tudni kell, hogy maguk az autógyártók is nagyon-nagyon sokat tesznek a környezetvédelemért, még a szigorodó szabályozások előtt is 30%-os CO2 kibocsátást hajtottak végre évek alatt. Ezért a kvázi, de továbbra is villanyautózás, villanyautózás.
2020 egy nagyon nagy fordulópont lesz az európai autógyártás életében. Itt a magyar piacon is elég átalakuló tendenciákat veszünk észre. Mi az Opelnél alapvetően készülünk egy komoly termékoffenzívával 2020-ban, aminek szerves részei a teljesen elektromos Corsa például, illetve a hibrid hajtású Grand Landix, illetve azért nem feledkezünk el a hagyományos belső égésű motorokkal szerelt modelleinkről sem, hiszen azért a vásárlók nem feltétlenül tudják még ezeket a modelleket választani, ugye ezek egy magasabb árfekvésű autók, illetve nem feltétlenül minden használatnak megfelelnek, mert egy városi közlekedésnek vagy egy távolsági országúti közlekedésnek mindig más és más modell és hajtáslánc felel meg leginkább.
De tulajdonképpen akkor ez vélhetően az egész autó szektorra igaz lesz, hogy sok-sok új premier, sok-sok ráncfelvarrás, sok-sok új hajtáslánc, és ugyanúgy növekvő árak.
Alapvetően igen, erre készülünk, hogy a piacon lesz egy áremelkedés, és minden gyártót érint ez valahol, tehát hogy valaki a hibrid mellett teszi le teljesen a voksot, valaki a hagyományos hibrid és elektromos verzióknak a valamilyen fajta ötvözetében, optimális modellmixével próbál operálni, de mindenkit befolyásol az a Damoklész kardja, ami a 95 grammos európai szabályozás, tehát erre mindenkinek nagyon oda kell figyelni ebben az évben.
Van egyébként az iparágban úgy közmegegyezés, hogy mi a legszerencsésebb kombó plug-in hibridekre, vagy éppen tisztán elektromos modellekre fókuszálni?
Ez mindenkinek egyéni adottság. Mi például úgy vagyunk, hogy gyakorlatilag van egy éves számunk, amit hozni akarunk, és ezt egy optimális modellmixsel próbáljuk megoldani, aminek nagyon fontos elemei a hagyományos modelleink, például az új Astra, ami nemrégiben érkezett a kereskedésekbe, és itt azt kell kiemelni, hogy ha az új Astrára ránézünk, nem feltétlenül a kívülről megújulást láthatjuk rajta, azért vannak persze jegyek rajta, de a nagy megújulás a motorháztető alatt történt, mert egy olyan motort kapott, amivel a hagyományos motorhoz képest, ami az előző generációban futott, egy ötöd éve kevesebb széndioxidot bocsát ki. Például mi ilyen fronton harcolunk ezért a célért, illetve az, hogy ne felejtsük el a kibocsátást, mellett az üzemanyagfogyasztás is nagyjából egy ötöd éve kevesebb.
Leegyszerűsítve, ez a szinkronban mozog a kettő. Ha kevesebbet égetek el, akkor kevesebbet bocsájt ki, leegyszerűsítve.
És a mezei felhasználót, tehát aki a mindennapos közlekedésre használja az autót, és nem feltétlenül gondol bele minden nap a széndioxid kibocsátási, üvegházhatási hatásokba, alapvetően az üzemanyagfogyasztás az, ami meghatározó az ő szempontjából. Mindenek előtt azért nem szabad elmenni amellett a trend mellett, hogy egyre inkább világtrend, hogy jobban kell óvjuk a környezetet, és ebben természetesen az autógyártók is egyre inkább hangsúlyos teret hagynak a kommunikációban.
Én úgy gondolom, hogy az autózásra, a mobilitásra való költésnek a legkézzelfoghatóbb hétről hétre, hónapról hónapra, pár napról pár napra, ki mennyit autózik, legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása az a benzinkutaknál a számla. Tehát nyilván lehet, hogyha egy autó teljes életciklusát nézzük, amortizációját, vételárát, akár bizonyos esetekben ugye a finanszírozási modelljét, akkor nem a legjelentősebb, de szerintem a legkézzelfoghatóbb.
Hát igen, alapvetően ez egy mindig hétről hétre felmerülő tétel az üzemeltetési költségekben, és mondjuk, ha biztosítást negyed évente vagy fél évente fizetünk, az üzemanyagot azért az bele kell tenni az autóba, az, hogy haladjunk. Itt érítette leginkább az ember a fejlődést, és mondjuk a környezet tudatosság ott is a fejlesztéseket. Az autók tömege is jelentősen csökken egyébként, hogyha ha megfigyeljük, és úgy érjük el egyébként ezeket a fogyasztási különbségeket egyre inkább, hogy a tömegben is vannak jelentős csökkentések. Minden modell esetében szinte.
Tehát nyilván, ahogy mondtad, ugye továbbra is az Opelnél fejlesztitek a belső égésű motorokat, benzin, dízel, és közben van egy tömegcsökkentés is, egyre innovatívabb, modernebb anyagok felhasználása, és ez a kettő együtt hozza ezeket a megtakarításokat, amit említettél, nem?
Így van, pontosan. Tehát egyrészt a hajtásláncok fejlődnek, jelentős beruházások és fejlesztések révén mondjuk egyre modernebb szűrőrendszerek kerülnek bele mind a dízel, mind a benzinmotorok esetében, illetve az, hogy a mérnökök folyamatosan azon dolgoznak, hogy egyrészt a légellenállásban olyan dinamikát alakítsanak, arról dinamikát az autók esetében, amivel tényleg grammokat lehet spórolni a CO2-ben. Ezek tényleg ilyen napi harcok, és a súlyban is ugyanígy van ez.
Hétről hétre az autózás legkézzelfoghatóbb költsége a benzinkutakon képződik. Hát nincs ez viszont az elektromos autóknál. És te azért marketingvezető vagy. Ez mennyire selling point?
Hát alapvetően az elektromos autózásnak ugye egy nagy gátja lehet itt a jövőben, és az elterjedésnek, hogy egyrészt az autók ára azért mondjuk szor kettő ahhoz képest, amit egy belső égésű motor képvisel, de hogyha a divatot nézzük meg, a tudatosságot nézzük is, ha még meg is engedhetjük magunknak, ugye az üzemeltetésben az, hogy hol tudjuk ezeket az autókat feltölteni. Alkalmas egyáltalán a háztartásunk arra, hogy mondjuk egy olyan háromfázisú töltőegységet telepítsünk le. Ez is egy beruházási igény, tehát amikor a teljes autóvételár mellé oda kell tenni azt, hogy milyen egységek kellenek még, esetleg milyen hálózati fejlesztések a háztartásunkban, akkor ezek ott vannak a napirenden. Illetve az, hogyha kimozdulok a városból, vagy elmegyek egy kicsit távolabb is mondjuk az autópályán, hol van az a pont legközelebb, ahol én ezt meg tudom tenni, ezt a töltést, és igazából gyors töltésről beszélünk, tehát nem feltétlenül akarok én ott 3 órát szobrozni az autó mellett, 3 óra alatt sok kávét lehet meginni, tehát hogy amíg ez a töltés befejeződik, és azért egyre terjednek azok az információk, hogy a benzinkúthálózatok is már több helyen telepítenek le töltőket, gyors töltőket, és ezzel kapcsolatosan, hogyha ezek az autók terjednek, majd ugye az ott található sűrűség is meg fog növekedni.
Kell bele tölteni gázolajat, de a hatótáv mindenképpen nagyobb, mint bármilyen benzinesnél ezek a dízel modellek, amitől szintén nem fordult el. Gyakorlatilag sem a szektor egészen, sem pedig az Opel. Egyáltalán elképzelhető az, hogy bármelyik gyártó tudja teljesíteni ezt a 95 grammos kibocsátási normát dízel modellek nélkül, vagy azok mellőzésével, hogy látod?
Én azt gondolom, hogy ez nem realitás nálunk semmiképpen, de azt gondolom, hogy a többi gyártó esetében sem engedhető el könnyedén a dízelmotor, hiszen ezeknek például a károsanyag kibocsátása, hogyha csak a CO2-t nézzük, az jelentősen kisebb, mint a benzinmotorok esetében.
Egy 30% az ökölszabály, nem?
Nagyságrendileg igen. illetve az, hogy van egy csomó tévhit a dízelek kapcsán, ami ott van az emberek fejében, vagy éppen a rossz sajtóértelmezések kapcsán, ezek így valahogy jobban szájnak kapnak, de igazából ez a városokban található behajtási tilalom is egy picit ilyen túl van lihegve.
A nemrégiben ugye télen Budapest levegő minősége is romlott, és ugye a smogriadónak a tájékoztatási fokozatát rendelték el. Ez nem járt korlátozással, de minden esetre azért nyilván ilyenkor azért a fejekben előjönnek ezek a gondolatok. Ezek a mostani dízelekre abszolút nem jellemzőek.
Alapvetően, mivel hogy amit tudunk mondjuk európai városokban található behajtási tilalom, az gyakorlatilag az Euró 5-ös norma előtti motorokra vonatkoznak, és azért már gyakorlatilag minden Opel dízelmotor megfelel a legszigorúbb 2021-től életbe lépő Euró 6D normának is, és emiatt úgymond ezek már sokkal tisztábbak, mint a korábbi társaik.
Jó, azért évekkel ezelőtt volt egy dízelbotrány, ugye én azt gondolom, hogy ez is elindította a gázolajosoktól való elfordulási hullámot, aztán persze a környezetvédelem, és az ahhoz kapcsolódó tévhitek, ugye, mert a dízelautó kormol, stb. Illetve én úgy gondolom, hogy azért volt egy olyan gondolat is a fejekben, hogy nagyon jó, nagyon nyomatékos, kevesebbet fogyaszt, de nem elég megbízható. Nem állják meg ezek a gondolatok a helyüket. Így semmiképpen sem.
Nem. Azt gondoljuk mi is, hogy alapvetően ezek a tényleg a fejekben lévő tévhiteket mindenféleképpen kell cáfolni, adott esetben a értékesítő asztalnál, amikor mondjuk egy ilyen modellről szóba kerül esetleg a vásárlás, hiszen például a turbó feltöltésről szoktak ugye legendák keringeni, hogy hát, hogy tönkre megy, de alapvetően a benzinesnél és a dízelmotoroknál is egyre ezek a jellemzőbbek, a downsizing miatt a kis benzinmotorok is már jellemzően turbót kapnak, és ezekre ugyanúgy igaz az, hogy a megfelelő használat mellett, hogyha mondjuk optimálisan az ember mondjuk egy magasabb fordulatú autópálya üzem után mondjuk leállítja azonnal, ez azért az élettartamot nem javítja, sőt, tehát itt érdemes például egy kisebb szünettel alapjáraton még hűteni úgymond a motort álló helyzetben, és ezzel gyakorlatilag sokat hozzá tudunk tenni ahhoz, hogy mondjuk az élettartama a motornak az jelentősen megnövekedjen.
Támadták a dízelmotorokat azzal is, hogy nehezebben melegszenek be, addig az autó nem fűt, stb. Nyilván azért ma már ezek a dolgok optimalizáltak, nem?
Igen. Itt is vannak ilyen rásegítő rendszerek, amelyek ezt a felmelegedést elősegítik. Ugyanakkor a hatótáv, a nyomaték, ami gyakorlatilag a dízelmotorokkal jön, hogy egy alacsony fordulaton már dinamikusan tudok autózni, azért ez nagyon fontosak, és mondjuk egy-egy felhasználó szempontjából tényleg jelentős erények és előnyök.
Az elmúlt percekben Olán Kornéllal, az Opel Magyarország marketing igazgatójával beszélgettem. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Autós trendek az Opel Insignia szakmai együttműködésével.
És ha már autózásról esett szó, folytassuk is ezzel a témával a hétvégi menetrendet. Folyamatosan öregszik a magyar autópark. A jóautók.hu vezérigazgatója szerint hiába nőtt évtizedes csúcsára, 158 ezerre az új autó eladások száma tavaly, a forgalomban lévő hazai személygépkocsik átlag életkora elérte a 14,4 évet, azaz enyhén magasabb volt, mint tavaly előtt. Halász Bertalan szerint ebben alapvető szerepe van az importált, használt autók összetételének. Andor Attila interjúja következik.
Azért nem először beszélgetünk már arról, hogy magasan lévő használt autó import ide vagy oda, de minden esetre megállíthatatlanul nő a Magyarországon bejegyzett autók átlag életkora. Úgy látszik, kimerem jelenteni, hogy nem elég ahhoz a konjunktúra, a fizetések emelkedése, hogy ez megváltozzon. Mire lenne szükség? Hogy lehetne ezt a trendet megállítani?
Először is azt látni kell, hogy maga ez a trend ez nem annyira vészes, vagy nem annyira rossz, mint ami ennek első ránézésre látszik, mert a magyarországi gépjárműpark átlag életkorát egy viszonylag jól megfogható szegmens viszi évről évre lejjebb. 2003 és 2006 közötti autók, ami 4 év, évjáratot tekintve, ez önmagában majdnem 1 millió autót jelent a magyarországi 3,8 milliós gépjárműparkból, és ugye ez évről évre egy évet öregszik, egyszerűen van egy óriási csúcs, egy szemmel látható pík, kiszögellés a magyarországi gépjárműparkban, és fiatalodik az eleje a grafikonnak, tehát tényleg szépen növekszik az új autóknak a behozatala, de amíg ez a rendszerben benne van, ez a rengeteg 2003, jelenleg 2003 és 6 között kijáratú autó, addig nem biztos, hogy érdemi változás látszik majd az átlag életkorban.
És vajon meddig marad benne ez a tömeg? 14 év környéki autókról beszélgetünk.
2003, 4, 5, 6, itt látszik az, amikor a válság alatt szinte teljesen kimaradt az új autóvásárlás, meg a fiatal autókról vásárlás, és mindenki egy picivel régebbi autókban gondolkozott.
Nyilvánvalóan azért nem a legtehetősebb réteg, sőt, nyilvánvalóan egy olyan réteg vette ezeket az autókat, akinek azért igencsak meg kell nézni az árcédulát. Ez pedig azt vetíti előre, hogy ezek az autók sokáig benne maradnak a rendszerben, pontosan az előbb említett pénzhiány miatt.
Vélhetően nyilván van egy természetes kikopás az autóknak, tehát amikor tőlünk is elkezdenek keletebbre vándorolni az autók, meg a forgalomból kivonásra többi, tehát nyilván ezeknek megvannak a maguk metodikája, hogy hogy kerülnek ki a rendszerből az autók, nem csak annak, hogy hogy kerülnek be, hanem hogy kerülnek ki, de a 14-15 éves autók ez azért még nem jellemző. Tehát még 90 előtti autókból is majdnem 100 ezer van az utakon. 2001 előtti autóknál az állománya szépen csökken évről évre.
Ebből az következhet, hogy még néhány évet kell várni, és elkezd csökkenni ezeknek a mennyisége.
Így van.
Hogy lehetne megelőzni azt, hogy nyilván mindig lesz használt autóimport, nyilvánvaló a piacnak ez egy nagyon fontos szelete, de hogy lehetne ösztönözni azt, hogy kicsit fiatalabbakban gondolkodjanak?
Van már egy viszonylag régóta érlelődő szakmai kezdeményezés, a Gépjárműkereskedők Márkakereskedők Országos Szövetsége, illetve az aktuális kormányzati szereplők már évek óta egyeztetnek arról, hogy hogyan lehetne ösztönözni a fiatalabb környezet barátabb autóknak a behozását, és ez most már bekanyarodott egy operatív fázisba.
Magyarul támogatás vagy büntetőadó, hogyha lecsupaszítjuk?
Így van. Tehát könnyebb lesz behozni, forgalomba helyezni, olcsóbb lesz, és könnyebb lesz fiatalabb használt autókat, környezetbarátabbakat, valamennyivel nehezebb lesz az öregeket és a környezetszennyezőket vélhetően.
Azért nagy a szórás országon belül is. Nagyon különbözik az autópenetráció mondjuk Budapesten és Pest megyében, illetve például Borsodban. Mit lehet mondani, hol a legrosszabb, illetve a legjobb a helyzet?
Hát, hogyha Budapestet nézzük, illetve a fejlett nyugat-magyarországi, észak-nyugat-magyarországi régiót, akkor nagyon leegyszerűsítve minden második emberre jut egy autó. Tehát ezen ember majdnem, hogy 500 autó jut. Borsodban, Szabolcsban, észak-keleti régiókban, ott meg egyszerűen minden harmadik. Tehát nagyon jól látható, nagyon jól megfogható a különbség, és hát egyenes arányban nyilván a gazdasági fejlettséggel. Az, hogy milyen autók találhatók, azon nyilván még egy lapáttal rátesz erre. Nem csak darabszámában van, hanem életkorban, meg autóértékben is nyilván a fejlettebb régiókban jobb autók, drágább autók találhatóak.
Tehát akkor tulajdonképpen ez a bizonyos 2003-2006 közötti szegmens, amiről sokat beszélgettünk, döntően legjellemzőbben Hajdú-Biharban, Szabolcsban, Borsodban fellelhető?
Így van. Területi megoszlást végeztünk volna, akkor ezt látnánk benne, ezeket a számokat.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, utána arról lesz szó, hogy közeledik a díjfizetési határidő a kötelező gépjármű felelősség biztosításoknál, majd az 5G hálózat nyújtotta lehetőségekkel is foglalkozunk. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.